Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 794. énekünk első versét. Így kezdődik: Jézus, te égi szép tündöklő fényű név.
Jézus, te égi szép tündöklő fényű név, legszentebb én nekem e földön én. Benned van érgalom, te rólad zengdalom, erőd magasztalom, ragyog felé.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. A mai istentiszteleten a Kék Kereszt misszió szolgál köztünk, minden évben ősszel van egy ilyen vasárnapunk. A szenvedélyi betegek Jézus Krisztust megismerve ma is sokan lesznek újra szabadok. Ez segíti elő a nemzetközi misszió magyar ága. A Kék Kereszt, ez egy nemzetközi misszió. És gyülekezetünkben működik legrégebb óta Magyarországon Kék Kereszt csoport, amely összefogja a Csepel környéki segítőket és megszabadultakat, akik, a megszabadultak is maguk örömmel segítik sorstársaiknak, hogy Jézust és benne a szabadsághoz vezető utat megtalálják. A Kék Kereszt csoport lelki vezetője, Ordasi Zoltán, hirdeti ma köztünk az igét, és egy bizonyságtételt is hallhatunk egy megszabadult testvérünktől. Az alkalom után azt kérjük, hogy aki csak teheti, maradjon itt beszélgetni sütemény mellett, tea mellett, a templom mögötti gyülekezeti házunkban, fönn a gyülekezeti teremben, illetve a kékkeresztesek szeretettel várják, akik akarnak még beszélgetni, kérdezni erről a misszióról, azokat lent az alaksorban. Mind a két helyen van tea meg sütemény is. Így lehetünk együtt. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei, Benkó Béláné, Vuk Anna 87 éves, Tátrai Jenőné, Durián Mária 90. évében elhunyt testvérünktől, valamint a 79 éves Nagy Andrásné Mocsár Margittól, aki gyülekezetünk urvacsorázó tagja volt. Szentlélek vigasztaló szeretetét kívánjuk a hozzátartozók számára. A gyülekezetünket támogató Patmosz Alapítvány idén is megrendezi karácsony előtti segélyosztását. December 3-áig várjuk a javaslatok, pályázatok beadását a lelkészi hivatalban. Tehát azoktól, akik jelentkeznek segélyre, azoktól adatlapkitöltés, pályázati adatlapkitöltés kell, és akik pedig ajánlanak, azoktól is várjuk a javaslatot, hogy kit ajánlanak erre. A presbiter választás a gyülekezetünkben eredményes volt, nem volt fellebbezés, úgyhogy a presbitérium új ciklusra választott tagjai januártól léphetnek szolgálatba, és január 8-án teszik le majd az esküt. A presbitérium szeretné levonni a tanulságokat a mostani választási folyamatból, és az évvégi feladatokban dönteni. Csütörtökön este lesz 5 órától presbiteri gyűlés. Szeretettel köszöntjük a Lónyay utcai Református Gimnázium osztályát, diákokat, tanárokat, akik gyülekezet látogatáson vannak itt. Fogadjuk szeretettel őket, és a most következő ének után rövid bemutatkozást hallunk tőlük. Most pedig énekeljük a megkezdett ének második, harmadik és negyedik verseit, az Élet száz veszély, én lelkem mégse félj.
Békesség, szeretettel köszöntjük a gyülekezetet. Én Szőlősi Népaszternák Natasa vagyok, a Lónyay utcai Református Gimnáziumnak az igazgató helyettese. Azért jöttünk, hogy egy pár szóban és egy nagyon rövid kis műsorral bemutassuk az iskolánkat. Két osztállyal érkeztünk, a 11. A-val és a 11. C-vel, illetve az ő osztályfőnökeikkel és osztályfőnökhelyettesükkel. Nem tudom, hallottak-e már az iskoláról, vagy van-e ismerősök, aki oda jár. Annyit szeretnék csak elmondani róla, egy 8 évfolyamos gimnázium vagyunk, akik 5-től és 9-től várjuk az új diákokat, tehát akik esetleg most pont iskolaválasztás előtt állnak, azoknak érdemes minket is számításba venni. Akik 5. évfolyamra jönnének, nekik egy általános képzést, angol nyelvi képzést és matematikai képzést tudunk ajánlani. Akik pedig 9. évfolyamra jönnének hozzánk, nekik szintén angol, emelt nyelvi és matematikai képzést, illetve emellett humán irányú képzést, ami egy ilyen speciális, tavaly beindított tagozat, ahol az értőolvasást, a kreatív írást, médiát, illetve drámát is tanulhatnak, kiemelten a diákok, valamint egy teljesen új próbálkozás, amit idén indítunk először, az emelt holland nyelvi képzés. Ez az iskolánkban a holland nyelv tanítása az egy nagyon régi hagyomány már, és több évtizedes testvériskolai kapcsolatunk is van egy holland iskolával, úgyhogy a gyerekek rendszeresen ki is járnak Hollandiába. Eddig alapvetően az angol nyelvet gyakorolták, de azt gondoltuk, hogy most esetleg a holland nyelvet is akkor használhatnák erre, tehát hogy az eddiginél emeltebb, magasabb szinten. Akinek esetleg felkeltettük az érdeklődését, bár eléggé az utolsó pillanat, de holnaptól van nálunk a nyitott hét, tehát holnap, holnap után és azután, ezen a három napon, hétfőket szerdán lehet hozzánk ellátogatni, reggel 8-tól fél egyig, ott bemutatkozik reggel az igazgató, bemutatja az iskolát, illetve utána tanórákra lehet ellátogatni. A honlapunkon egyébként minden fontos információ fönn van, illetve hoztunk egy ilyen hívogatót, oda hátulra kiraktunk néhányat, hogyha valakinek van ilyenkorú ismerőse, akkor érdemes vinni belőle, ebbe is minden fontos információ benne van. Most pedig két diák előadását hoztuk, egy verset szeretnénk először, ha meghallgatná a gyülekezet, utána pedig egy klarinét játékot. Köszönjük szépen!
Ady Endre, az Úr érkezése. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul megjelent az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel, nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényes nagyszerűt, mindörökre látom.
A mi segítségünk és a mi Isten tiszteltünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Drága testvérek, álljunk föl és hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Te Ura vagy az életünknek. Köszönjük, hogy Ura vagy a nehézségeinknek is. Ura vagy az életünknek akkor is, mikor mi magunk sem találjuk magunkat szerethetőnek, Te mégis szeretsz minket. Köszönjük, Urunk, hogy velünk voltál eddig, és velünk vagy. És hadd kérjünk Téged, hogyha nem találkoztunk volna eddig veled, hadd találkozzunk veled, jelents ki magad nekünk. Kérünk Téged, Úr Jézus, mikor olyan elveszettnek érezzük magunkat, fogd kézen minket, és vezess haza. Amen. Ige hirdetésre készülve, helyünket elfoglalva énekeljük a 751. dicséretünkkel első versét. 751. dicséretünk első verse így kezdődik, jöjj el az élet vizéhez. Hallgassuk meg Istennek igéjét, amiképpen szól hozzánk. Jeremiás könyvének 29. részéből, a 29. résznek a 4. versétől kezdődően a 14. versig. Helyünket elfoglalva hallgassuk, vagy helyünkön maradva hallgassuk meg az igét és a hozzáfűződő magyarázatot. A fent nevezett helyen eképpen van megírva Istennek igéje. Így szól a seregek ura, Izrael Istene valamennyi fogolyhoz, akiket fogságba vitettem Jeruzsálemből Babilóniába. Építsetek házakat, és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és lányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férhez lányaitokat. Szüljenek azok fiúkat és lányokat, szaporodjatok azon a helyen, és el ne fogyjatok. Fáradozzatok annak a városnak jólétén, ahova fogságba vittek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak jólététől függ a ti jólétetek is. Ezt mondja a seregek ura, Izrael Istene, ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a proféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álomlátók álmaira, mert hazugságot profétálnak nektek az én nevemben, nem én küldtem őket, így szól az Úr. Ezt mondja az Úr, majd ha letelik a babiloni 70 esztendő, gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jót, amelyet megígértem, és visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, jól létet, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, teljes szívvel kerestek engem, akkor meghallgatlak benneteket, kerestek majd, és megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánom. Megengedem majd, hogy Úr, megtaláljatok, így szól az Úr, és jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtedek titeket minden nép közül, mindenhonnan, ahová csak szétszórtalak, így szól az Úr, visszahozlak titeket erre a helyre, ahonnan fogságba vittelek benneteket. Eddig Istennek írott igéje. Áldás békesség, Isten hozott mindenkit. Kimondtam ezeket a szavakat, és elkezdtem gondolkodni, hogy vajon értjük-e, hogy mit jelentenek. Vajon tudjuk-e, hogy mi az áldás, mi a békesség, mi az, hogy az Isten hoz és visz. Hát az áldás a Szentírás szerint az az, amikor a lehető legjobbat kívánom a másiknak, hogy Isten adja meg mindazt a jót neki, amire szüksége van. Se többet, se kevesebbet. A békesség az nem csak a háborúnak, vagy a békétlenségnek a hiánya, bár az is nagyon nagy dolog, hogyha már az nincs egy csoporton belül. Sokkal inkább a Szentírás szerint ez nem egy állapot, hanem egy létforma, Ugye a héber kifejezést mindenki ismeri, hogy sálóm. A sálóm az azt jelenti, hogy egy olyan közeg, egy olyan hely, egy olyan légkör, ahol az élet teljesen kibontakozhat, ahol az embernek a sorsa teljesen kiteljesedhet, és az álmainak be tudja teljesíteni. Egy olyan hely, ahol minden a lehető legjobb, és minden a helyén van. Hadd mondjak rá néhány példát. A hal az megél a fürdőkádban és az akváriumban is, de az igazi sálómia az a hely, ahol igazán jól érzi magát, és igazán szabad, az a víz, az az óceán. Az nem egy szűk tér, az a hely, ahol oda megy, ahova akar. A vonatnak a sínpára sálómia, mert ha levesszük a mozdonyt a sínről, egy haszontalan vasdarab, meg se tudjuk mozdítani, nem az, hogy ő mozdítsa meg valamit. Ha viszont sínen van, akkor óriási terheket képes elvinni egyik helyről a másikra, nem is kis sebességgel, sőt azt mondják, hogy a vasút az egyik legjobb alternatíva a közlekedésben. Hát azt kívánom itt mindenkitől, hogy az élete legyen sínen, hogy pontosan tudja azt, hogy honnan jön és hová megy, mert erre van a legnagyobb szükségünk. Áldásra és békességre. Áldásra és békességre van a mai világnak igazán szüksége. Miért is? Mert egy olyan világban élünk, ahol az emberek többségének vagy nagyon rossz jövőképe van, vagy egyáltalán nincs jövőképe. Egy komoly kutató mondta azt nem is olyan régen, hogy lehetetlenség a mai világban 2-3 évnél továbbra tervezni. Tehát könyörgöm, 2-3 év az pitjelmer időszak, még az egy emberöltőnek a töredéke sincs. Ilyen rövid időszakra nem lehet tervezni, akkor nem lehet gyereket nevelni, nem lehet fát ültetni, nem lehet házat építeni, nem lehet semmit csinálni. 3 év az, még a gyerek ki sem jár az iskolát. Még az ember meg sem szokik egy munkahelyen, és lehetne sorolni. És mivel ezt érezzük, ez ömlik ránk, hogy reménytelen, 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 mert csak a rossz híreket halljuk, mert az életünkben csak azt látjuk, hogy ha összegyűjtök valamit, akkor sem lesz elég egy lakásra, ha bármit csinálok, akkor sem tudok előrébb jutni, mókuskerékben vagyok. Egy idő után ez a reménytelenség fölőrli az embert, és azt mondja, hogy mi a francnak csinálok én bármit, hagyjuk az egészet a fenébe. És a testvérek valahogy így érezték magukat 2500 évvel ezelőtt a zsidók is, mikor elvitték a nép egy részét a legjavát Babiloniába. Igazából fogságban voltak, de szabadon élhettek a birodalomnak azon a részén belül, de hát távol az otthonuktól, távol mindenkitől, távol a szent helytől, a templomtól, távol azoktól, akiket addig ismertek, olyan emberek között, akiknek a kultúrája más volt, a nyelve más volt, a szokása más volt, akik őket kinézték, ők meg a másikat nézték ki. És ebben a helyzetben két választásuk volt, vagy kétfajta reakció indult meg az emberek közt. Az egyik, amiről már beszéltem, hagyjuk az egészet a fenébe, kit érdekel, majd csak lesz valahogy éljünk túl. Isten elfeledkezett rólunk, innentől kezdve csak a túlélés maradt. Zsoltárok könyvében van is néhány zsoltár erről, az egyik így kezdődik, hogy a babiloni vizeknél ültünk, és a hegedünket fűzfákra aggattuk. Magyarul nincs értelme a zenének, nincs értelme az örömnek, nincs értelme semminek. Üljünk le, feküdjünk le a porba, és vakargassuk a sebeinket. Ismerős az a hozzáállás? Hány ember van, akinek ilyen a hozzáállása? Pszichológusok azt mondják, hogy ez az önsonfrontó hozzáállás, ennek a vége nagyon sokszori hajléktalan szálló lesz. Mert aki nem akar semmit, annak az élete a semmiben fog végződni. Aki nem akar befektetni valamibe, annak az élete végén, vagy egyszer csak az életében nem lesz miből tovább lépni. És nagyon sokan vannak így, hogy fölteszik a kezüket, hogy én semmit. Nem érdekel. Leúztam a rolót, hagyjon engem mindenki békén, én is békén akarok hagyni mindenkit, mondta egy középkorú férfi, nem is olyan régen, mikor beszélgettem vele. Lehet így élni, csak nem érdemes. Aztán van a másik véglet, akik azt mondták, hogy ó, hát nem lesz az olyan hosszú idő, hát az Isten majd gondoskodik rólunk, hát pippa, kikerülünk innen, mi egy kicsit segítsünk is rá, egy kis lázadással, egy kis szervezkedéssel, és gyorsan megoldjuk mi ezt okosba. Ez az, mikor az ember okosba akarja megoldani a dolgokat, csűrök, forog, pörög, pattog, mint a búgócsiga, egész addig, míg egyszer csak meg nem áll, és föl nem borul. És hány ilyen fölborult életet látunk? Ugye szenvedélybetegekkel foglalkozó szervezetnek a lelkivezetőjeként vagyok itt. Nagyon sok ember élet ezért borul meg, mert pörög, már nem bírja a pörgés, kell hozzá valami kis segédlet, és vagy a gyógyszer, vagy a pia pont jó lesz hozzá. Átsegít a nehézségeken, igen. Csak amikor a nehézségek véget érnének, akkor visszaköszön a történet, és meg kell fizetni az árát. És megint csak ott vagyunk, hogy egy reménytelen élet lesz a vége. Resszernek van egy nagyon jó száma Presser Gábornak, ami biztos ismerős mindenkinek, kézen fogsz és hazavezet. Abban van egy ilyen mondat, hogy ha elfogyott a sör, bor meg a sör, és az élet össze-vissza meggyötör, hát vagyunk mi így jó páron. Lehet, hogy nem a bor meg a sör fogy el, lehet, hogy elfogy a gyógyszer, már nincs otthon elég Xanax, már nincs otthon semmi, ami lekötne, már unalmas az utolsó videójáték is, már minek menjek a haverokhoz, mikor ugyanazt hallom tőlük, mondta egyszer valaki, nem is olyan régen. És lehetne sorolni a dolgokat. Mikor minden nap ugyanaz, és semmi nem változik, akkor mi van? Akkor jön a depresszió, és a magunkba fordulás, és megindul ez a reménytelenség. Hát, ilyen reménytelen életben akarunk mi élni. Isten azt mondja, hogy nem ezt az életet szánta az övéinek. 2500 évvel ezelőtt Jeremiás által megiratta ezt a levelet. Így kezdődik, így szól az Úr, azaz nem Jeremiásnak a fantazmagóriája, nem holmi emberi számítás. Isten mondani akar valamit, valami nagyon komolyat, ami kihúzza a trutyiból azt a szerencsétlent, aki nyakig benne van. Isten valami nagyon fontosat üzent a népének, azt mondja, hogy kezdjetek el dolgozni. Mi? Ott? Kint vagy idegenben olyanok között, akik gyűlölnek? Na hát valakinek nagyon elment az esze. Ez az első reakció, nem? Mi az, hogy építsünk, meg gyűjtessünk, meg házat építsünk, meg házasodjunk? Na ne! Nekem nem ez kell, én nem itt akarok lenni. És érdekes, hogy Isten nem azt mondja, hogy akik elkerültek a fogságba, vagy akiket Nabukadanezor elkurtolt a fogságba, hanem azt mondja, akiket én vitettem el. Vegyük már egyszer és mindenkorra észre, hogy az egész életünk Isten kezében van. Isten a történelemnek, az egész világnak az ura. Ha nem így lenne, nem lenne mindenható. Ha viszont egyszer mindenható, akkor a helyzetemet is ő határozza meg, az életkörülményeimet is ő határozza meg, azt is, hogy mikor hol vagyok, ő határozza meg. Tetszik vagy nem tetszik, így van. Ezzel lehet lázadozni, ezt csinálták a zsidók több száz éven keresztül, ezért kerültek fogságba. Vagy lehet belesimulni az Isten akaratával, és megkérdezni, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen, mit van, mondja. Azt mondja, fáradozottak annak a városnak a jólétjén, ahol vagytok. Mi van? Ezekkel. Ezzel az osztálytársammal legyek jóba. Ezzel a szerencsétlennel bratizzak, aki itt van mellettem a munkahelyem. el kell viselnem azt a szomszédot, aki ott van mellettem? Isten azt mondja, hogy igen. Ezzel kezdődik. Ezzel kezdődik a béke meg a reménység. Mert a békesség mindig ott kezdődik, amikor valaki hajlandó végre letenni a fegyvert és baráti jobbot nyújtani a másiknak. Akarok-e megbékülni, vagy haragszom még egy sort? Lény döntésem. Kérdés az, hogy nekem jobb lesz, vagy rosszabb lesz, ha ezt csinálom. Ezt mindenki eldönti maga megint csak. És amikor Isten azt mondja, hogy fáradozzatok annak a városnak jólétén, három dolgot mond. Azt mondja, hogy építsetek házakat. Ne akarjatok mindenáron elmenni. Manapság van egy ilyen gondolkodás, hogyha valahol nem érzem jól magam, akkor onnan minél hamarabb menjek tovább. És megint az a kérdés, hogy én akarok szervezkedni, pörögni, intézkedni, vagy ráhagyom az élő Istenre. Ha ő azt mondja, hogy menjek tovább, tovább megyek. Ha azt mondja, hogy maradjak, maradok. Nagyon sokszor vannak ilyen emberek, akiket nem értünk, hogy miért vannak azon a helyen. Az előbb említett Presser Gábor számot akárhányszor játsszuk le, mindig megsiratják néhányan. Mert olyan megható, olyan szép. De könyörgöm, ott valaki benne maradt abban a helyzetben. Valaki, aki megfogta annak a szerencsétlennek a kezét a lovinál, a kocsmánál, a magára hagyatottságban, és elkezdte húzni, hogy gyere vele. És ha nincs, aki benne maradjon a helyzetben, akkor nincs, aki megfogja a másik kezét, nem? Olyan szép, kívülről. De próbáld ki, 55-ször az a kérdés egy alkoholistát. Próbáld ki arra ébredni minden nap, hogy a másik csak kötözködik. Próbáld ki egy olyan munkatársal, aki után minden este rendet kell tenni az asztalodon. Próbáld ki valakivel, aki folyamatosan csak piszkál és szurkálódik. Emberileg lehetetlen. Mert nem azért parancsolja meg az Isten, hogy neki ne lenne lehetséges. Amikor azt mondja, hogy csináljátok, akkor azt is mondja, hogy veletek vagyok, és megáldalak, és ott leszek veletek. Ott leszek abban a helyzetben, amiben benne maradt. És benne maradni egy helyzetben, Jézus benne maradt abban a helyzetben, amikor ütötték, verték, keresztre feszítették. Nem azért, mert annyira jól esett neki, nem azért, mert nem tehette volna meg, hogy egy pillanat alatt eltűnik, hanem azért, mert annyira szeretett minket. Most azt mondja, igen, hogy ültessetek fát. Hát, ha egy fát ültetek, annak nem ma lesz gyümölcse, nem is holnap, majd 20-30-40 év múlva. Minek ültessek én fát, amikor nem én fogom leszedni a gyümölcsét? Hát, na. És ez a fajta gondolkodás vezet odáig, ami most látható az egész világon. Minek csináljak én bármit, aminek majd a jövő nemzedék látja a hasznát, amiből nem telik meg a zsebem, meg a hasam, amivel nem én járok jól, minek fektessek be abba. És megint néhány példa, csak rohad ránk a vasút, amit 50 évvel ezelőtt meg kellett volna csinálni. Megy tönkre ez, megy tönkre az, megy tönkre amaz, amiben megint bele kellett volna tenni akkor az energiát, amikor bele lehetett volna, most majd 100-szor annyiba kell rendbe hozni. És az életünk is így van. Ott és akkor nem fektesz be vele, 100-szor annyiba kell rendbe hozni később. És akkor egyetlen egy gondolat, csak a harmadikról, azt minden, az most nem akarok kitérni, mert messzire vezetne, azt mondja Isten igéje, hogy szaporodjatok. Istennek sosem a leépülés a célja, mindig a növekedés. És mindezt miért? Azért, mert a ti jólétetek ettől függ. Ha te békességben vagy a munkahelyeden, és kialakul körülötted egy légkör, akár még a sálóm is, az neked lesz jó. Ha te békességben vagy a családban, és alig várják, hogy hazagyere, az neked lesz jó. És ha te békességben vagy ott, ahol vagy, akárhol is van, az igazából neked lesz a lehető legjobb. Kérdés az, hogy hiszed-e ezt? És nem csak ezt mondja Isten, hogy munkálkodjatok, azt mondja is, imádkozzatok érte. Na ne, az már végképp nem. Mi az, hogy én még jót kívánjak neki? Hát nem. És ez már a hegyi beszédnek a magaslata. Amikor Jézus azt mondja, hogy imádkozzatok az ellenségeitekért, és áldjátok azok, akiket átkoznak. Haragszik, hagy haragudjon. Valamikor édesapámnak rengeteget panaszkodtam így, hogy haragszik rám, ez meg az, meg amaz. Azt mondja apám, hogy aki haragszik, az békül. Neki harag van a szívében, az ő dolga. Az a lényeg, hogy nekem ne legyen harag a szívemben. És egy utolsó gondolat, ahogy az ember teljesen reménytelennek érzi magát. Azt érzi, hogy nem vagyok szerethető, nem vagyok komolyan vehető, egy senki vagyok. Folyamatosan ugyanazokkal a problémákkal küzdöm, olyan, mintha tényleg fogságban lennék, mint a zsidók. És akkor mit mond Isten? Azt mondja, hogy ha kerestek engem, megtaláltok, sőt azt mondja, hogy én foglak megtalálni titeket. Egyetlen egy dolgot kér, azt mondja, hogy a teljes szívből keressetek engem. Miért teljes szívből? Mert lehet úgy is keresni, hogy csak érdekel a dolog, mint tudományos tény, mi van a Bibliában. De hát ebből nem lesz hit. Ebből nem lesz Istennel való kapcsolat, sok mindent meg fogok tudni, de az egész egy értelmetlen nagy katyvasz lesz, ami nem áll össze. Aztán vannak, akik Istent fél szívvel keresik. Kicsit Istent szeretnék, ha bejönne az életükbe segíteni, mikor szükség van rá. Kicsit meg úgy szeretnének a mással is foglalkozni. És rá kell jönni egy idő után, vannak dolgok, amiket Isten határozottan tilt. Azt mondja, vagy én, vagy a paráznaság. Vagy én, vagy a pia. Vagy én, vagy a hazudozás. Vagy én, vagy a mellébeszélés. Nem egyszer figyelmezteti Isten az önébe, azt mondja, meddig sántigáltok kétfelé, beszéles a kép. Egyszer voltam korcsolyázni életemben, soha többé. Ráálltam a jégre, a két lábam kétfelé. Elég volt egy életre. Na kb. Ilyen az, amikor az ember fél szívvel keresi az Istent. Egyik lába erre, másik lába arra, a vége egy nagy hasraesés. És van, aki úgy keres Istent fél szívvel, hogy csak akkor szeretné, hogy besegítsen, amikor neki szüksége van rá. Akkor tessék elmenni egy kívánságteljesítő automatához, ott ez megoldható. Isten nem kívánságteljesítő automata. Nem úgy működik, hogy bedobom az imádságot, kijön a válasz. Ahogy valaki találóan mondta, nem a légy tartja a plafont. Ha Isten mindenható Isten, akkor én ki vagyok, hogy dirigáljak neki. Tegyük már helyre a dolgokat. Pedig nagyon sokan így vannak vele, és akkor ilyenkor a kérdést, miért engedte meg ezt az Isten, és jön a lázadás, jön a reménytelenség, jön megint az az ördögi kör, ami senki másnak nem jó, csak az ördögnek. Isten meg azt mondja, hogy ő békességet szeretne. És azt mondja, hogy tizek egy fogalmatok sincs arról, hogy mit tervezek veletek, de én tudom. Lehet, hogy most nem látszik, lehet, hogy most nem egyértelmű, de én tudom, hogy mit tervezek veletek, békességet és nem romlást, és reményteljes jövőt. És ebben mindez beletartozik. Beletartozik az, hogy nem a köldökemet nézem, hogy jaj, milyen bűnt fedezek fel magamban, vagy a másikban, hanem tudok örülni annak, ami körülöttem van. És beletartozik az, hogy nem a mennybe bámulok, hogy majd valamikor az Isten megszabadít, hanem teszek is érte. Egyetlen egy viszt még gyorsan, és befejeztem. János bácsi meghal, fölviszik a mennybe. megkérdezi az Istent, hogy Uram, Isten, miért nem segítettél? Tulajdonképpen az történt, hogy jött egy árvíz. János bácsi ül a háza előtt, mondják neki, hogy János bácsi, jön az árvíz, baj lesz. Elviszük autóval. Nem, az Isten engem megsegít. Aztán, amikor már térdig ér a víz, jön egy motorcsónak, János bácsi, elviszük. Nem, Isten engem megsegít. Amikor már templomtorombi tornyában mászik föl szerencsétlen, mert addig ér a víz, jön egy helikopter, János bácsi, elviszük. Nem, Isten engem megsegít. És akkor fölteszi a kérdést, hol voltál? Mit mond neki Isten? Azt mondja, mi az, amit nem tettem, megérted? És hányszor vagyunk így, nem? Van egy nagyon szép jelmondata valamikori iskolámnak, a református gimnáziumnak Debrecenben a falára vésve. Az a mondat, hogy imádkozzál és dolgozzál. Orandó et laborandó, nem külön választva, együtt a kettő. Egyszerre páros lábbal állok a földön, és bízom az élő Istenben, a tekintetem a mennyben van. Páros lábbal állok a földön, tisztában vagyok azzal, mi történik körülöttem, sőt, igyekszem a lehető legtöbbet kihozni az adott helyzetből, mert ez az Isten parancsa, hogy azoknak jólétén, akik mellettem vannak, munkálkodjak. És ha nekik szükségük van valamire, igenis odadom, meg megteremtem. De mindez nem úgy, hogy ez az elsődleges, hanem úgy, hogy mindig arra figyelek, aki fönt van. Egy gondolat utoljára tényleg. Volt egy evangelizáció, ahol hogy nem az egész tábort elöntötte a szennyvíz. És az evangelizátor, lelkipásztor fogott egy gumicsizmát, kért egy kesztyűt, csőfogót, fogta magát, bemászott a laknába, és elkezdte rendbe tenni a dolgokat. És akkor sopánkodtak, hogy jó pára, vagy hát pont ő, meg miért, meg izé, és azt mondja, hogy a gyerekek nem fognak az evangéliumra figyelni addig, amíg nem tudnak elmenni pisilni, pont. És valahogy így működik a történet, hogy addig, amíg mellettem szükségben vannak az emberek, prédikálhatok én nekik napestig. De ha segítek a szükséget megoldani, lehet, hogy többet ér minden prédikációnál. Isten azért vitte a népét Babilonba, hogy fölkészítse őket mindenre, ami utánuk következik. Azért vitte őket oda, azt mondja Ézsaiás proféta, hogy pogányok világosságává tegyelek, tessék rámutatni arra, hogy milyen az Isten. És nem dumával, nem szöveggel, tessék megélni. És ez a feladatunk ma, itt és most, ne beszélj, csak ha kérdeznek, mert tessék úgy élni, hogy kérdezzenek. A Kék Kereszt misszió épp ezt csinálja. Beszélünk Isten szeretetéről, de a legnagyobb és legütősebb bizonyságtétel az az, amikor lejön közénk valaki, és akkor a 20-30 éve tiszta emberek, akik azóta pia nélkül tudják élni az életüket, elmondják, hogy igen, 1996, 2001, 2004, és akkor az ember vele gondol, hogy hol van az, hol voltam én akkor, mikor ők már ezzel megküzdöttek. És ha nekik sikerült megküzdeni vele és talpra állni, akkor ez a dolog működik. Ha nekik reménységük van és lehetett ebben, akkor nekem is lehet. És hagyj biztosak mindenkit, hogy akármennyire is elesett, akármennyire is a mélyponton van, akármennyire is szét van csúszva az élet, akármennyire is úgy érzi, hogy be van szorítva valami fogságba, Isten kézen fog, és hazavezet. És ez a nagyszerű, hogy úgy szólíthatjuk meg az élő Istent, hogy mi atyánk. Azzal a reménységgel, hogy Uram Isten, te majd kézen fogsz, és hazavezet. És nem csak itt, ezen a földön az jobbat, hanem ha már itt tartunk, advent van mindjárt, nem sok idő van már, a áruházak ezerrel készülnek, de mi nem erre készülünk, mi Jézus visszajövetelére készülünk, arra, hogy egyszer csak találkozunk vele. Hogy megtörténik ez a csoda, hogy Uram, kézen fogsz és hazavezetsz, mert ezen a földön minden ideiglenes. egyszer csak eljön az a pont, amikor már színről színre látunk, amikor minden reménységünk beteljesül, és amikor megtapasztaljuk ezt a szeretetet, amit itt a Földön is időnként meg tudunk tapasztalni, hogy Isten mennyire szeret minket, amikor ezt teljes egészében megtapasztalhatjuk és átélhetjük. De nem sietünk oda, mert nekünk még itt páros lábbal a Földön állva dolgunk van. Azt mondja Isten, építsetek, ültessetek, szaporodjatok. Hát legyen így, azért, hogy valóban reményteljes jövőnk legyen nekünk, és a körülöttünk élőknek. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy te valóban kézen fogsz minket. Köszönjük, hogy lefogod a kezünket, amikor háborúskodnánk. Köszönjük, hogy többet azt, mint amit elképzelnénk. Köszönjük, hogy az áldás és a békesség valóság lehet az életünkben. Köszönjük, hogy dolgozhatunk azért, hogy a körülöttünk levőknek, az utánunk jövőknek jobb legyen. Kérünk téged, maradj velünk, hiszen megígérted, hogy velünk vagy a világ végezetéig. Szabadíts meg minket, Urunk, mert olyan sok nyomorúság terheli az életünket. Aggodalmaskodás a saját jövőnk felől, a szeretteink jövője felől. Félelem attól, hogy vajon hogy éljük túl a következő heteket, hónapokat. Néha erőtlennek érezzük magunkat, néha elbízzuk magunkat, de egyet tudhatunk, Urunk, hogy mi bármit csinálunk, te hű maradsz, te azt mondtad, hogy velünk vagy mindörökké. Amen. Mi atyánk előtt énekeljük el az igére felelve a 751-es énekünknek a második és harmadik versét. 751-es énekünk második és harmadik versét énekeljük.
Jövő, elvisz.
Fennállva mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük a Mellém lépett a hitető című éneket, ki lesz mindjárt vetítve, és a ének után pedig majd hallgassuk meg a kékkeresztes testvérünk bizonyságtételét.
Oh.
Áldás, békesség, szervusztok. Hú, kiugrik a szíró helyéről. Na, hát arról van szó, hogy nem beszéltünk össze, de ezek a gondolatok, amik bennem, ezek az érzések, amik ez a tisztelet, hogy köszönöm az Úrnak azt, hogy nekem is megvolt ez a babilóniai fogságom. Köszönöm azt, hogy ez alatt megtanított számtalan olyan értékes dologra, aminek most, mikor Krisztus követtem, nagyon-nagyon nagy hasznát veszem. Úgyhogy kérlek, úgy tekintsétek ezt a történetet, hogy ez nem az én történetem, hanem ez egyfajta tanulási folyamat. Ennek most is része vagyok, de én úgy gondolom, hogy én most már Shalomba vagyok. Még hogyha nehezek is a napok, most már van kivel megküzdenem, és van kihez fordulom, úgyhogy drága mennyi édesatyám, most segíts. Na, szóval kezdjük. 45 esztendős vagyok, Szinyákovics Bélának hívnak. Komlón születtem, ez egy bányász város a Mecsek közepén, az erdő közepén, szénbányászat folyik ott, 200 esztendeje. Ez a szocialista érában egy felkapott hely volt, egy szocialista kolóniának mondhatnám, távol mindentől, ahol a férfiak a bányába dolgoztak, és asszonyt fogtak maguknak, és egész jó egzisztenciát teremtettek, a bánya mindig jól fizetett. Én ide csöppentem bele, első fiú gyermekként, és édesapám alkoholista volt, édesanyám az nem, és ráadásul édesanyám nagyon szerette. Amit most nektek el fogok mondani, néhány szót kiragadtam ma reggel, ahogy készültem, és itt meg is állnék. Édesanyám feltétel nélkül szerette édesapámat, érthetetlenül. Számomra néha vérlázítóan azokon, amikkel át kellett mennünk, hogy ő tiszta szívből akkor is szeretni tudta. Amikor megkérdeztem tőle, hogy miért nem hagyjuk el, akkor mindig azt mondta, Bélus, azért, mert szeretem. Nem tudtam ezt sokáig megérteni. Ez volt az első, amikor Jézussal találkoztam. Érthetetlen volt. Na, folytassuk. Van egy kis húgom, Katának hívják, nagyon szeretem, és ő később érkezett a családba. Azt tudnotok kell, hogy egy ilyen családban, ahol ekkora viharok dúlnak, ott kemény az élet. Nem csak azért, mert egy fiú gyermek vagy, egy bányász családban, ahol nagyon keménynek kell lenned. Hatodik generációs bányászként neked elemi kötelességet, hogyha lent verekszel az utcán, akkor te győzzél. Hogyha el kell vinned egy vödörvidet, akkor ne egyet vigyél el, és ne 100 méterre, hanem 2 kilométerre. Ott még egyszer találkoztam Istennel, így visszatekintve. Ott is a fiúkról nevezik el, vagyis az apjukról nevezik el a fiúkat. Nem csak az a hagyomány, hogy ugye Béla is Béla, hanem ő a Béla fia. Amikor a bányába egymásra kell számítani, akkor ő ott a Béla fia. És az én fiam, Ákos, aki ott ül, az pedig a Béla fia. És ezt nagyon komolyan vették ott. Nagyon komolyan benne volt ez a légkörbe, tehát elég spártai nevelést kaptam, elég korán, elég hamar megvédtem magam, mindig nagy darab voltam, agresszív, hisz hát ezt az egész világot körbejárt egy nagyon magas szintű tesztoszteron, itt mindenki férfi volt. Aztán ez a családunkba úgy csapódott le, hogy rengeteg rettegésben is volt részem, rengeteg félelembe, rengeteg megaláztatásba. Nem tudom, hogy ki élt ilyen családba, de nekem számtalan, több százszor kellett úgy hazamennem, hogy alig értem haza, mert gyomoridegen volt, és vécére kellett mennem. 8-10 esztendősen már verekedtem, és megküzdöttem azzal, hogy nekem gyomoridegen van. Hát így kezdődött. Aztán elkezdődött az első bűn. Ahogy elkezdtem otthonról menekülni ebből a légkörből, elkezdődtek az első bűnök, hamar kiderült, hogy elég tehetséges vagyok. Első lopásom a boltban az 30 doboz cigaretta volt. Ezt úgy nem tudom, így megvan, az így ennyi. És 10 évesen elkezdtem árulni 14 éveseknek. Nem tudom, hogy valaki ezt a világot mennyire ismeri, de itt, hogyha valaki árul valakinek valamit, ott vannak lekötelezettek, vannak behajtók, vannak adósok, és minden más. Tehát van egy státusz. 10 évesen. a 14 évesek között, amikor ebbe a korba már pár hónap, akár egy év is nagyon-nagyon fontos. Hát én már messze voltam akkor tőlük. Következő. Belép az alkohol. Hát azt nem kell mondanom, hogy 14 évesen azért már csak eszméletlenségig tudtam magamat inni. Otthon ugye nem volt kontroll, tehát bármit megtehettem, bármit maradhattam, pénzem volt, mivel már loptam. Úgyhogy elég hamar elkezdtem uralkodni a saját társaimon. Ott megjött ördög, jött a sátán, úgyhogy azt hagytam is kiteljesedni magamba, de aztán valahogy visszakanyarodott az életem afelé, hogy hát tanulni kell. Ebből nem tűrte apám, tanulni kell, úgyhogy köszönöm is neki. A helyzet az, hogy csak így nagy vonalakban az iskolámat felsorolnám, én középiskolába végeztem, technikumba, aztán van vagy 3-4-5 szakmán felsorolhatnám, de nem akarok velük vagizni. Elvégeztem egy felsőfokú ápolóit, summa cum laude, aztán újra leérettségiztem, és a Semmelweis Egyetemen most készülök záróvizsgára. Na de várjatok, közte nagyon sok minden volt. Az első munkahelyem a bánya volt. Hát, itt masszívabban azért már elkezdtem inni, hisz hát ez vele járt. Viszont kaptam megint Istentől itt is valamit. Becsületet, büszkeséget. Mondhatnám, hogy férfiasságot, de igazából a férfiasság értelme számomra akkor lett meg, amikor ide most előbb ki kellett jönnöm. Most férfinak kellett lennem. Tehát kevés olyan volt életem, mint amikor annyira féltem, most is remegek az egyik kezemet, a másikkal fogom le. Pedig aztán úgy halljátok, hogy nem az a beszari vagyok. De most igen. Na, megint térjünk csak vissza. Az első munkahely a bánya. Jól ment a dolog, de bezárták a bányát. Hát akkor mit csináljak? Beálltam katonának. 3 esztendőt leszolgáltam a Magyar Honvédség keretei között egy kísérleti egységben, mert ott nagyon szerették az én stílusomat, hát nyilván. Úgyhogy ott imádtam katonának is lenni, ők is szerettek, elmelt, mint a bűn. Tehát így, hogyha megint kiragadunk itt is egy isteni tanítást, akkor észre kell vennem ebbe a pillanatban már mindenképp, hogy amikor szeretet volt, ott eltűnt a bűn. És akkor ezt majd most tovább vezetjük, jó? Amikor a katonaságot is bezárták Pécsen, nagy örömömre, persze ez cinikus, mit csináljak? Mentős lettem. Följöttem Budapestre szerencsét próbálni, volt érettségim, belefogtam az egészségügybe. Az egészségügy összesen 16 esztendeig tartott életembe. Teljesen a legaljától kezdtem, és ahogy halljátok, záróvizsgámra készülök a Semmelweis Egyetemen 5-10 szakán. De megismertem Ákos anyukáját, Évit, és nagyon nagy kegyelem, hogy született ő ott, és nagyon szerettem. És nagyon jó családi életünk kezdett el lenni. Akkor kezdődött az egyetem is. Ő is, én is. Mind a ketten dolgoztunk az egészségügybe. Ez már önmagában is egy egész megterhelő dolog, ezt biztosan állítom nektek. Aztán ez mellé mozgi az egyetem, ez mellé egy gyermek, ez mellé egy albérlet, ez mellé pénztelenség, és minden más. Ez elkezdett minket összenyomni, nagyon durván. Nem volt elég az én erőm sem ennyire. Ez annyira megnehezítette az életünket, hogy szegény Évi Ákos édesanyja, sajnos nincs ő itt, hogy meg tudja magát védeni, nem haragszok rá, de ő kilépett ebből. És ott maradtam ez a nagyon nagy teherrel, egyedül. Amikor a gyereket reggel kellett vinnem a fagyba, éveken keresztül kis karonülő volt, gondoljátok már el egy állatra, egy gyereket bízni, megtanulni, vasalni, meg panírozni, utálok, na mindegy. És rám szállt mindenki, az orvostól, gyerekorvostól kezdve a védőnő, a bárka szolgálat, a gyerekjólét, és mindenki, hogy? Hát mondom, úgyhogy nem bírt, és elment, szerelmes lett. De mindenki bennem kereste a hibát, úgyhogy ideig ez frusztrált, és egyébként szégyeltem is nagyon sokáig, mert valahogy a társadalmi nyomás az volt, hogy akkor viszont te vagy a hibás. Vagy verted, vagy ütötted, vagy megaláztad, vagy akármi, de ez nem igaz. Egyszerűen nem bírta, és elment. Hát itt aztán az a teher, amit mi ketten cipeltünk, az úgy rám szakadt, hogy ezt nem bírtam már. Ami következett, az a szeretet nélkül a bűn. Hát akkor már elég vadember voltam, már sok mindenen át. Elkezdtem igazából bűnözni azon a lakótelepen, ahol laktunk ketten a kisfiammal, egy orgazda hálózatot építettem ki. Először csak megvettem ezt, azt, biciklit, aranyat, hasonlott, a végén meg már egy paprika nevezetű fiú volt a konyhában, az állokban állam, szóval, és hajnalba váltották ki egy aranynyaklánccal. Szóval elég durván ment már, nem volt pénzem semmi, de lett egy jó barátom, lett egy új szerelmem. Az alkohol az első kor segített. Az első kortól kezdve már minden más volt, minden jobb volt. Nem kellett azon gondolkoznom, hogy holnap reggel megint a hideg busz megállóba a gyerekkel, egyébként villamos megálló, a gyerekkel, és hogy megyek érte, és ha hazaérek, és a tanulás, és a szomszédnéni, és saját magam, és akkor már este 10-es beesnék az ágyba, és de hogy lesz holnap? Erről szó sincs. Megiszod az első kortyot, és jobb. Hát én nem egy kortyot ittam. Elkezdtem italozgatni, 5 esztendeig neveltem a gyermeket egymagam, és akkor szép lassan azért napi rendszerességgel vált. Aztán naponta többször is berúgtam. Aztán alkalmatlanná váltam apának. Összenyomott az élet, elbuktam. Elvesztem magam számára is. Az a hatalmas büszkeség, amivel én addig rendelkeztem, az szerte foszlott. Ott volt először, amikor megéreztem azt, hogy nem én vagyok Isten. Megéreztem azt, hogy van egy felsőbb hatalom, aminek hiába megyek ellen, attól függetlenül van. Amikor van egy felső hatalom, amikor az a fél decis legutolsó csöves pia, bocsánat, nem azért, mert hogy, tehát nem a hajléktalanokra értettem, elnézést, őket szolgálom egyébként, majd eljutunk ide is. De amikor az legyőzött, amikor először megfogadtam az a fél decinek, hogy elég, de nekem nem kell lesz. Végén azt tudom, hogy mentem haza, olyan részeg lettem. Szóval rájöttem arra, hogy én magam ezzel a problémával megküzdeni nem tudok, akármilyen erős is vagyok, mert ez egy magasabb hatalom. Közöm sincs hozzá. Elkezdtem keresni, akkor még nem tudtam, hogy Istenről van szó. Elkezdtem keresni azt a hatalmat, akit majd tudok szolgálni, aki engem majd meg tud menteni. Aztán mondhatnák nektek 100 és 100 és 1000 történetet, de az biztos, hogy most már legyen a szebb része. Kapcsolatba kerültem a Tiszta Forrás Alapítvánnyal. Ez egy jézusi gondolkodás alapján a lehető legszegényebbeknek nyújt segítő kezet. Én arra az időre már úgy mindent felégettem magam mögött. Mindent, ami volt nekem, az már elveszett. Lakás, abba hagytam az egyetemet, a fiamat, a saját magamba vetett hitem, mindent oda vetett. Tehát kész, teljes lelki és fizikai. És jön a Tiszta Forrás Alapítvány. Ahova egyszer valakit elkísérek, és elém áll egy hölgy, és azt mondja, hogy nem kell egy új élet. Magamban mondom neki, kicsikém. Persze nem mondtam neki, de aztán csak erőltette az a 40 kilós nő, nekem már akkor is 110 voltam, akkor is erőltette, hogy nem kell egy új élet. Elmentem onnan, és még aznap visszamentem hozzájuk, hogy mire gondolt. És azt mondta, hogy üljek le, és hallgassak meg valakit, aki tudja, mit jelent az élet. Leültem, és egy áhítat kezdődött, ahol elmondták, hogy bizony eljött valaki, aki megbocsásson nekem, és ő majd meg fog értem halni. És mondom, micsoda? Elkezdtem erre figyelni, elkezdtem ezen gondolkozni, elkezdtem érezni azt, hogy én ott jól érzem magam, elkezdett egy szeretet körbevenni. Megérintett Jézus. Nem láttam fényességet, nem éreztem az ujját, de tudtam, hogy jó ott. Tudtam, hogy a szeretet közel van hozzám. Hát, azt mondták nekem, hogy nagyon fontos, alapvető dolgokat figyelembe kell, hogy vegyek. Igét kell olvassak. Nem esik nehezemre. Imádom az igét. Imádom ezt a könyvet. Ez egy hatalmas, ez így kibúrjánzik. És minden nap más felét, más világosságból és más színét látom ennek a fának. Szóval mondanám, hogy beszarok, de az nem ide való, elnézést. Szóval lenyűgöz egyébként a Biblia, és lenyűgöz azt, ahogy előadják, ahogy tanítják, ahogy egy ige hirdetést másfelől is meghallhatok, és köszönöm a szolgálatot egyébként, és nem csak az ige, rendezzem a viszonyomat Istennel. Elkezdtem keresni, ki az az én Istenem? Hol találom? Mi van vele? Ki ő? Mi? Hát, benne vagyok. Nagyon jó. Mesélhetnék róla, de megy az időnk. Szóval, aztán még egy. Hogy mit tegyek a földön, mert ezek mind csak a lelkemben vannak. Szolgáljak. De hol szolgáljak? Hát, ahol megismertem ezt az egészet. Kézenfekvő volt, hogy mivel az egészségügyben lehúztam 16 évet, a tiszta forrásnál elkezdtem szolgálni. Ekkor még csak így Istent ismertem, róla hallottam, az ő igéjét olvastam, elkezdtem egy gyülekezetbe járni, ahol oda is költöztem, és ott éltem velük. Aztán elkerültem Dömösre, nem tudom, hallottatok-e erről a helyről, ez a református berkekbe, szenvedélybetegekkel, küzdőknek segít, a Kék Kereszttel társszervként, és ez egy nagyon jó hely. Ott megismertem Jézust, hát mit is mondhatnék? Volt Dömös előtt és Dömös után. És képzétek el, elveszett a bűn. Addig 12 ügyem volt folyamatban, börtönévek voltak már addig letúdva, a csomó adósság és minden más. És ahogy elkezdtem foglalkozni ezzel az egészen komolyabban, és elkezdtem érezni, és elkezdtem elhinni, hogyha rendezem az Úrral a kapcsolatomat, és figyelek arra, hogy szeressek, akkor engem is szeretni fognak. Hát most hol tartok? Most el kell, hogy mondjam nektek, hogy visszamentem ugye az egyetemre, mint most már harmadszor mondom, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá. És tényleg a záróvizsgámra készülök nagyon nagy erővel. Ez mellé teljes lelki békén van, nyugodt vagyok. Az a kisfiú, akit egyszerre már elvesztettem, az most ott ül, lesz mosolyog. Úgyhogy ez, aki szülő, az tudja, hogy ez azért egy nagyon nagy kegyelem. Aztán hogy erősít meg engem az Isten? Mondhatnék én itt lelkész neveket, de figyeljetek, reggel áhítattal kezdem, egy lelkésszel lakok egy helységbe. Egy lelkész a szolgálottársam, egyébként utcai szociális segítő lettem a Tiszta Forrás Alapítványnál, és épp olyanokat szolgálok, amilyen én voltam. Drogosokat keresek, meg elhagyott házakba és hasonlok, éppen kézenfekvő, ugye? Pedig egyébként ki hitte volna. És nagyon nagy kegyelem, tudjátok, amikor az egész elvarázsolja az embert, akkor egyszer csak feljön belülről egyfajta olyan kényszer, hogy mivel lehetek, mivel tudom ezt, Uram, neked viszonozni? Hogy mi lehet az, amivel meg tudja mutatni, hogy én megértettem, hogy ez mindennél több ez a kegyelem, amiben én fürdök. Ez egy idő után elkezdi az embert nyomasztani belülről, hogy is legyen ez. És én ezt is megkaptam, hisz azokat szolgálhatom, akik a legelesettebbek. Azok hajléktalanoknak a sebét kötözhetem be, és moshatom meg a lábukat, akiket Jézus maga mellé rendelt, és azt mondta, hogy kicsinyek. És ennél nagyobb kegyelem nem lehet. Tehát tudok szolgálni is. Azon kívül most van két kutyám, körülbelül reggelente 100 galambot ültetek az udvaron, meg hát vannak ilyen dolgaim, vagy 6 virágot nevelek, meg. Szóval elkezdtem kiteljesedni, és mindenkit bátorítok arra, hogy keresse az Urat. Tényleg megéri. Én bizton tudom állítani. Mindenkinek egyedi lesz, de azt tudnotok kell, hogyha én azzal jövök ide elétek, hogy hit és Isten, akkor nem fér bele a hazugság. Tehát kérlek, higgyétek el, hogy én megtaláltam. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen az igeit és a bizonyságtételt, és fogadjuk fennállva az Úr áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. És énekeljük a záró énekünket, helyünket elfoglalva. A 725. ének, új szívet adj, Uram, én nekem.
Yeah.